A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Lelkünk épülésére, hitünk megerősödésére hallgassuk meg Istenünknek igéjét a Sámuel első könyvének 16. részéből, az első 13 vers válogatott verseit olvasom. Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek, meddig bánkodsz még Saul miatt, hiszen elvetettem őt, és nem marad Izrael királya. Tölts meg olajjal a szarudat, és indulj, elküldelek a Betlehem isaihoz, mert az ő féjé közül választok magamnak királyt. De ezt mondta az Úr a Sámuelnek, ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt, mert nem az a fontos, amit lát az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Dávid pedig pirosposgás, szép szemű és jó megjelenésű volt. Ekkor ezt mondta az Úr, rajta, kent föl királyá, mert ő az. Sámuel pedig fogta az olajos szarut, testvérei körében fölkente őt. Akkor az Úr lelke rászáll Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult, és elment Rámába. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, nem kérünk mi sem többet, csak azt az egyet, amit ott akkor megcselekedtél Dáviddal. Áraszd ki ránk és a te szent lelkedet ma. Áraszd ki a te szent lelkedet ma a mi szívünkre, hogy az megtisztuljon, hogy az reménnyel teljen el, hogy a te szeretetedben felüdüljön, hogy békességet találjon, hogy megerősödjön a mi hitünk. Köszönjük, Urunk, hogy te egy ajándékozó Isten vagy. És nem csak a te szent lelkedet akarod ajándékozni ma nekünk, hanem a te szavadat, a te igédet is, sőt, odaajándékoztad a te fiadat, Jézus Krisztust is értünk, a mi bűneinknek bocsánatára. És most kérünk, Urunk, Jézus keresztjéért légy irgalmas és kegyelmes hozzánk. Ajándékozz meg bennünket kegyelmeddel, megbocsátó, bűnbocsátó szereteteddel, mert megvalljuk előtted, hogy vétkeztünk a szeretet nagy parancsolata ellen. Téged sem szerettünk sokszor teljes szívből, és a másikat sem tudtuk szeretni úgy, mint magunkat. Könyörgünk, Urunk, add, hogy a te igéd ne csak a fülünkig jusson, hanem értelmünkig és a szívünkig is. Add, hogy a te szent lelked által megértsük a te szavadat, a te üzenetedet, amelyel ma meggazdagítani akarsz bennünket. Kérünk, hogy te áld meg, te szenteld meg Isten tiszteletünket, ígére való odafigyelésünket. Amen. Hallgassátok meg Istenünknek igéjét, melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom a közöttetek, Isten szent lelkét segítségül hívva és várva a már előbb felolvasott bibliai szakaszból, Sámuel első könyvének a 16. részéből a 13. versnek egy mondatát olvasnám. Akkor az Úr lelke száll Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. A gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg Isten igéjének magyarázatát. Dávid elhívásának, királya választásának a történetét hallhattuk és olvashattuk a mai napon. De hisz, amikor őt Sámuel királlyá keni, akkor már van egy király Izraelben. Mégis egy új királyt választanak. Saul helyett Dávid lesz a király. Miért? Mi a különbség a kettő között, mármint Saul és Dávid között? Hiszen mind a kettőnek a királysága, karrierje, úgy tetszik, jól indul. Saulról azt írja az ige, Egy magas, szép arcú, jó kiállású fiatalember volt, aki apja Szamarait kereste, amikor Sámuel prófétához ment tanácsért, és legnagyobb meglepetésére nem csak a Szamarat találta meg, Szamarakat, hanem Sámuel királyá is kente. Dávidról azt olvassuk, hogy bár törékeny fiúcska, amikor Sámuel apjához megy, keresve az Úr királyt, még apjának sem jut eszébe, hogy belőle lehetne a király, de mégis amikor az ige azt írja róla, hogy pirosposgás, jó megjelenésű, akkor úgy sugárzik már ebből a néhány mondatból is, szóból is, hogy egy kedves fiatalemberről van szó. És mind a kettőt az Úristen választja királyá. Sault is, Dávidot is. Isten mindenkit kiválaszt magának egy küldetésre. Mindenkinek ad célt, amit nem kitalál az ember, hanem amire rátalál. Azért merem ezt mondani, mert az Ószövetség szinte minden ismert személyisége ezt kapta, mert a keresztény egyház emberén is ezt látjuk az Ószövetségben és az egyház történetben. Mert hogy lehet, hogy bármint Savilt és Dávidot bennünket nem királynak hív el az Úristen, de örökösnek, tanítványnak igen. Talentumot, képességet mi is kaptunk. Lehet, hogy nem olyat, mint Dávidé, lehet, hogy nem olyat, mint Saulé, de az Úristentől mi is kaptunk talentumokat. Rajtunk múlik, hogy mit kezdünk ezzel a talentummal, azzal a tehetséggel, azzal a képességgel, amivel az Úristen megajándékozott. Rajtunk múlik, hogy akarjuk-e megtalálni az Úristen segítségével, és így rátalálni arra, hogy ő mivel akar bennünket megbízni. Mi az a feladat, mi az a szolgálat, mi az az imádság, mi az a tennivaló, amelyben az Úristen bennünket látni szeretne, amelyet ránk akar bízni, amelyet a mi szívügyünké akar tenni. Isten az ő elhívásával egy új élethelyzetet készített elő Saul és Dávid életében. Mindketten egyszerű családból, a pásztorkodásból hívta el, hogy aztán utána országot pásztoroljanak. Sok felelősség, munka, tehér, és egyben gazdagság és jólét. Hihetetlen nagy változás mind a kettő embernek az életében, amikor Isten kiválasztja őket és királlyá keni őket Sámuel. Gondoljuk csak bele, hogy egy egyszerű hétköznapi ember egyszer csak király lesz. Annak minden áldásával, nehézségével, felelősségével, gazdagságával, kínjával. Bennünket is érnek az életünk során változások, amikor az élethelyzetünk változik meg. Amikor iskolát váltanak a gyermekeink, az unokáink, amikor mi magunk váltunk új munkahelyet, költözünk másik lakásba, amikor megváltozik a kapcsolatunk, mert férjek és feleségek leszünk, amikor megváltozik a család életünk, mert gyermek vagy unoka születik a családban. Igen, a mi életünkben is vannak változások, és vannak sokszor olyan változások és nehézségek is, amelyre nem számítunk, amelyek váratlanok, mint amilyen váratlan volt ez Saul és Dávid számára is, hisz egyikük se számított arra, hogy ma még egyszerű pásztorember vagyok, holnap meg király leszek. De egy új helyzet állott elő, új körülmények, új lehetőségek, új nehézségek, új emberek, új feladatok elé állította őket az Úristen. És itt kezdődik a nagy különbség Saul és Dávid között. Hogy a váratlan nehézségekben, az új élethelyzetben, a problémák közepette, a próbák közepette, ki hogyan éli meg ezt a helyzetet, ki hogyan éli túl, ki hogyan viseli el, ki hogyan kezeli. És másképp tette ezt Saul, és másképp tette ezt Dávid. Amikor Saul nehézségbe ütközik először, csatára várva, várja Sámuelt, hogy na végre jöjjön, mutassa be az áldozatot Istennek, hogy ne csak mi harcoljunk a királyságért, az ügyért, hanem Isten is mellettünk álljon, nem bír türelmesen várni Saul, a nagy király. Bemutatta ő az áldozatot. És szinte, miután bemutatja az áldozatot, szinte rögtön azután megjelenik Sámuel, és akkor ezt mondja Sámuel a nagy királynak, Saulnak. Talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő és a véres áldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt? Bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál. A szófogadás a kosok kövérjénél. Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, és az ellenszegülés, mint a bálványimádás. Mivel te megvetetted az Úr igéjét, ő meg elvett téged, és nem leszel király. Mi lett Saullal az új élethelyzetben? Mi történt vele, miközben királyá lett? Rossz irányba változott. A kiválasztott király használni akarta a hitet. Saját céljára, alázat nélkül. Azt gondolta, hogy mindegy, hogy a főpap mutatja be, vagy a proféta Sámuel, vagy ő, az Istennek mindegy, az áldozat a lényeg. Sietni kell, csinálni kell. Miért nem mindenki azt csinálja, és úgy csinálja, és azt csinálja, amikor én parancsolom, hisz én vagyok a király. Tőlem függ minden. És érezzük ebben az áldozat mutatásában, oda lehettek nyugodtan, hogy még az Isten is tőlem függ. Saul elfelejtette a lényeget, hogy az Úristen nem vallásos szokásokat kíván tőlünk, nem azért lett ő sem király, mert megérdemelte volna, vagy harcolt volna érte, hanem azért lett király, mert kegyelemből az Isten neki ajándékozta ezt a tisztséget. És hogy ő kegyelemből lett király, hogy az Isten kegyelméből lett az, aki, erről teljesen megfeledkezik Saul. Azt gondolja, hogy most már vagyok én az Istennel egyenlő, és a maga módára tudom állítani, amikor nekem tetszik, amikor nekem jó. Sem az alázat, sem a kegyelem nincs ott a szívében. És Isten nem azt várja, hogy szép áldozatot mutassunk be neki, szép imádságot mondjunk neki, hanem azt vizsgálja, ami a szívünkben van. Ahogy Sámuel mondja, többet ér az engedelmesség az áldozatnál. Vagy ahogy majd később a proféta mondja, Jeremiás, én az Úr vagyok a szívek vizsgálója, a lelkek megítélője. Mindenkivel úgy bánok, ahogy élete és tetteinek gyümölcse szerint megérdemli. Sámuel azt gondolja, hogy megvan a maga hite, a maga feladata, a maga tisztsége, és majd ő megmondja, hogy miképpen és hogyan történjenek a dolgok, és ezt megmondja még az Istennek is. Nem hitetlen Saul, nem Isten tagadó Saul. Egyszerűen hiányzik belőle az engedelmesség, hiányzik belőle az alázat, és csak valami görcsös akarás, valami magabiztos, majd én megmondom és megmutatom, hogy miképpen és hogyan kell csinálni a dolgokat. Nemrégiben hallottam a megdöbbentő esetet, hogy egy városi gyülekezet lelkészt választott, mivel a az előző lelkész nyugdíjba készül menni, és hát több jelölt is volt, és hát kettő maradt, két lelkésznő maradt a végére. És hát összejöttek a presbiterek, hogy hát akkor most kit válasszunk. Ki legyen a gyülekezet következő lelkésze. Az egyik presbiter azt mondja, hát ő pont ezt az igét olvasta, amit ma is olvastunk, és ott azt mondja, hogy Sámuel a Isai legkisebbjével törődött, és abból lett a király. Hát akkor mi is a kisebbiket választjuk. Egymás mányították a két lelkésznőt, amelyik alacsonyabb, na, az legyen a pap. Ez az, amikor az ember hitéből hiányzik az alázat. Amikor az ember hitéből hiányzik az, hogy de hát minden, amin van, még a hitem is, az Isten kegyelmének az ajándéka. Hogy nem az a kérdés, hogy ki engedelmeskedik nekem, hanem hogy én engedelmeskedek-e, alázatos vagyok-e az Úristennel szemben. Mert az Úristen a szíveket vizsgálja. Nem azt, hogy melyik papnia magasabb, vagy ki milyen ruhába jár, vagy kinek milyen hivatása van, milyen kocsia van, milyen lakásban lakik, milyen diplomája van. Hány éves férfi vagy nő, hanem azt nézi, ami a szívünkben van. Dávidról azt olvassuk, hogy egy őszinte szívű fiú volt. Páncél nélkül ment Góliát felé. Magáról királyként is ezt vallotta a 18. Zsoltárban. Az Úr lenyúlt a magasból, és felvett engem. Dávid királyként is tudta, hogy az ő királysága az Isten kegyelmének az ajándéka. Dávid se volt szent, ismerjük nagyon jól, tudjuk, hogy nem akármilyen bűn követett el, hogy elszerette másnak a feleségét, Betsabét, a férjét pedig megölettette a csatában, halálba küldte a férjét, hogy aztán az özvegyet feleségül vehesse. Ő is követett el hibákat, de tudta, hogy a tettével az Istent szomorította meg. Tudta, hogy az Isten a szívét nézi. És tudta, hogy minden, ami történik vele, és amilyen van, az Isten kegyelmének ajándéka. És ezért tudta megírni az 51. Zsoltárt. Mert tudtam, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben lévő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömet halljak, hogy megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Saulnak esze ágában se volt a hibájáért bocsánatot kérni. Még neki állt feljebb, hogy jön ahhoz, hogy Sámuel számon kéri őt, hogy az Isten számon kéri őt, hogy mit tett. Isten kiválasztotta Sault és Dávidot is királyként. A különbség, hogy Dávid sohasem akarta felhasználni az Urat a saját céljaira. Tudta, hogy Isten és közte lévő kapcsolaton egyetlen egy dolgon alapul, ez pedig az Istennek a kegyelme. Tudta, hogy az Úr azt nézi, ami a szívben van. Ezért vesztette el Saul a királyságot, és ezért lett dicsőséges király Dávid. Ha igazán hisszük és valljuk, hogy Isten azt nézi, vagyis azt látja, ami a szívünkben van, akkor azt is látja, ami most itt és most ebben a templomban a szívünkben van. Azt is látja, hogy mit gondolunk róla. Azt is látja, hogy mi az, amiben az ő akaratával szembe feszülünk, és mi az, amiben engedelmeskedünk. Gondoljunk bele, ha most valaki hozna egy olyan technikai felszerelés kütyüt, amely kivetítettené ide a falra mögém mindnyájunk szívének a gondolatát, ami most éppen ott van, a szívünkben. Mit látnánk? Ha szívünk minden indulata megjelenne olvasható és látható módon, mindnyájunké, az enyém is, akkor valóban mit látnánk? Isten azt nézi, ami a szívünkben van. Félelem, bátortalanság, Isten káromlás, felesleges cselekedet, durva szavak, kétértelmű gondolatok, hála, köszönet, alázat, vagy bármi más. Isten látja azt, ami a szívünkben van. Nem csak Dávidét, nem csak Saulét, hanem az enyémet és a tiédet is. Azt nézi, ami a szívünkben van. Azt is látja, hogy sokszor más van a szívünkben, mint amit mond a szánk. Sokszor másképp cselekszünk, mint ami a szívünkben van. Olyan jó lenne, hogyha ezen a délelőttön most rendeznénk a szívügyeinket. A szó sokféle értelmében. Ott hagyni, amit vagy akit el kell rendezni, ami rendezetlen, engedni, hogy Isten tiszta szívet teremtsen, adjon mindnyájunk számára. Jézusnak, a mi Urunknak tiszta szíve volt, és mivel tiszta volt a szíve, tiszta indulatok származtak az ő tiszta szívéből. Ezért tudta, merte és akarta vállalni mindnyájunk helyett a kereszt áldozatát. Akik hozzátartoznak, akik benne bíznak, azoknak a szívéből is indulhatnak tiszta gondolatok, vágyak, mert Isten megtisztíthatja a mi szívünket is. Mint ahogy Dávid király szívét is megtisztította. A szív tisztaságának kérdése a hit szempontjából megkerülhetetlen. A tiszta szív és a hitben való növekedés összefügg. Az Istenbe való hitünknek az ereje, az Isten iránti bizalmunk függ attól, hogy mennyire tiszta a mi szívünk. Nem mindegy, hogy mivel töltjük meg a szívünket. Mi foglalja, vagy ki foglalja el a szívedet? Ki tölti azt be? Jézus szeretete, vagy valami más? Isten ma ezt kérdezi tőlünk. A te szívedben mi van? Ki van a te szívedben? Dávid tudta, hogy ami az életében jó, ami tiszta, az Isten kegyelméből ajándék. Hol a titok, hogy Dávidből nagy király lesz, Saul meg elbukik? Miért lett az egyik tiszta szívű, Isten kegyelméből élő, Istennek engedelmes, alázatos gyermeke, és lett nagy királyá? És miért bukott el a másik? Mind a kettő ugyanazokban a helyzetbe kerül szinte. Problémákkal, nehézségekkel szembe kell néznie, váratlanokkal, számítottakkal. Miért tudott Dávid mégis megmaradni az Úristen mellett? Mi a titka? Ezt olvassuk azt, amikor felkente őt Sámuel. Akkor az Úr lelke száll Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Hogyan tud a mi szívünk megtisztulni? Hogyan lehet a mi szívünk tiszta? Hogyan tapasztalhatjuk meg az Isten kegyelmét? Hogyan tapasztalhatjuk meg az Isten irántunk való jóságát, szeretetét? Hát úgy, hogy az Úr lelke leszáll a mi életünkre, a mi szívünkre is, és velünk marad. És tisztítja a szívünket, birizgálja a lelkiismeretünket, amikor rosszat teszünk, engedelmességre késztet, amikor az Úr ügyéről van szó, az Isten kegyelmének, szeretetének a jelen valóságát hozz el az életünkbe. És sorolhatnánk még, mi minden tesz és végez a Szentlélek a szívünkben. És ez lehet a mi reménységünk. Mert nem vagyunk különbek, sem jobbak, sem Saulnál, sem Dávidnál. De hogy ne Saul sorsára jussunk, hanem Dávidéra. Hogy az életünk más legyen, hogy megújulhasson, hogy tiszta szívű emberek lehessünk. Hogy Istennek jó eszközei lehessünk, hogy Istennek olyan elhívott tanítványai legyünk, amelyben a mi Urunk gyönyörködik, ahhoz nekünk is hinni, remélni kell, és bízni abban, hogy Isten kegyelméből nekünk ajándékozza az ő szent lelkét, és az Úr ránk száll, és attól kezdve, mostantól kezdve velünk is marad, megsegít és megáld. Amen. Minden kegyelemnek, minden jó és tökéletes adománynak szerzője, a mi Urunk, téged dicsérünk és magasztalunk, hogy ma is szóltál hozzánk, hogy ma is magadhoz akarsz emelni bennünket, hogy ma is kegyelemmel, irgalommal fordultál hozzánk. Köszönjük, Urunk, hogy napról napra, órára óra, vagy akár percről percre is odafordulhatunk, bízhatunk a te kegyelmedben. Kérünk, Urunk, most Dáviddal együtt, teremts bennünk tiszta szívet, Urunk, mert te ezt nézed, neked ez a fontos, hogy mi tölti be a mi szívünket. Add, Urunk, hogy mindaz, ami tőled való, az ott legyen, aminek te nem örülsz, az pedig kikerüljön onnét. Köszönjük, Urunk, hogy mehetünk mi szívünknek aggodalmával, félelmével, bizonytalanságával, kérdéseivel is te hozzád. Köszönjük, Urunk, hogy ha alázatos szívvel közelítünk hozzád, akkor meghallgatod a mi kéréseinket, a mi imádságainkat. Köszönjük, Urunk, hogy bennünket is kiválasztottál. Bennünket is hívogatsz magadhoz. Hogy mi is örökös társai lehetünk Krisztusnak, az ő áldozata által. Köszönjük, Urunk, hogy mi is a te gyermekeid lehetünk. Köszönjük, Urunk, hogy mi is a te királyságodhoz tartozhatunk. Segíts meg bennünket, Urunk, hogy életünk minden percében ott legyen az a bizalom, az a hit, hogy te vagy az, aki kegyelemből felemeltél engem, szeretetből megtartottál engem. Köszönjük, Urunk, a mi szeretteinket, a mi családainkat, a mi barátainkat, munkatársainkat. Köszönjük, Urunk, hogy rajtuk keresztül is munkálkodsz a mi életünkben. Köszönjük, Urunk, a mi gyülekezetünket, a mi szeretett református egyházunkat. Köszönjük, hogy ma is szólhatott az ige, ma is dicsérhetünk és magasztalhatunk téged kegyelemből. És így könyörgünk, Urunk, most valóban székesfehérvári reformátusságért. Add, Uram, hogy be tudják tölteni az ő feladatukat, az ő küldetésüket. Te teremts bennük tiszta szíved, bátorságot, te ad nekik szent lelket, hogy mindenki a maga szolgálatát elvégezhesse. Így áld meg a lelkipásztorokat és az ő családjaikat, presbitereket, és mindenkit, Urunk. Könyörgünk a betegekért, a gyászolókért, a magányosokért, az elesettekért. Te légy az ő vigaszuk, te légy az ő gyógyítójuk. És könyörgünk, Urunk, a mi népünkért és nemzetünkért. Add, Urunk, hogy a te áldásod velünk maradjon. Add, Urunk, hogy békességben élhessünk. És add, Urunk, hogy egyre többen legyünk, akik tiszta szívvel dicsérünk és magasztalunk téged. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Fennállva mondjuk el a mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Hirdetem az adakozást, tudván, hogy a jókedvű adakozót megáldja és szereti az Úr. Fogadjátok Isten áldását, az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.